Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják, mai vendégem Knezsik István, az Autós Nagy Koalíció elnöke, szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntelek én is.
Új szabályok jönnek az Európai Unió által, jármű vezető támogató rendszereket kötelező lesz beépíteni az új személyautókba. Mik lesznek ezek, amiknek muszáj oda bekerülni majd?
Válasszuk három felé a témakört. Ugye az Európai Unió egy sokkal szigorúbb szabályozásokat ír elő, mint egyébként a világ. De vannak ebben károsanyag kibocsátásra vonatkozó szabályok, amivel nem értek egyet, mert én úgy gondolom, hogy vannak a fizikának korlátai, és ez egy érdekes kérdés. Ugye az Európai Unió előtt van, a parlament előtt egy javaslatcsomag, ami pár dolgot szeretne kötelezővé tenni. Ugye szeretnék, hogyha a táblafelismerő rendszert kötelezővé tennék az autókban, és az ezzel összefüggő tempomat rendszereket, amit kötelezően kéne beépíteni, összekötnék, ami azt eredményezné, hogy például, hogyha egy 30-as körzetben megyek, akkor ugye az autó felismeri ennek a táblának a sebesség határát, és alapvetően erre a sebességre visszaszabályoz. Ugye nem egy ördögtől való dolog ez, hisz a mai modern vezetés támogató rendszerekkel beépített autókban ez évek óta rendelkezésre áll. Ilyen technológiák már vannak, és egyre csökkennek ezeknek a technológiáknak a elérhetősége. Ma egy komplex vezetéstámogató csomagnak az ára modelltől függően 6-700 ezer forint tájéken van. Ugye általában ezek régebben a prémium autókban voltak elérhetőek. Ugye például az egyik ilyen, ugye amiről beszéltünk, hogy maga a járműben lévő szenzorok, kamerák felismerik ennek a táblának a hatályos mértékét, és ugye, hogyha én bekapcsolom, évek óta ilyen autókkal járok, tehát ez egy nagyon kényelmes dolog, ahol egy olyan helyzetet lehet teremteni, ahol nem lesz vélhetően baleset. Persze ez az is kell, hogy a Magyar Közút munkatársai olyan táblákat hagyjanak kint, amik indokolják a sebességnek a korlátozását. Ugye feltették a kérdést nekem nem túl régen ebben a témakörben, egy hosszabb konzultáció volt, hogy mi történik akkor, hogyha az életemet kell megmenteni, és az adott sebesség kevés, ugye az autó az okosabb ma már talán időnként, mint mi, egy éles gázadási reakcióval fel tudjuk oldani, meg tudjuk szüntetni ezt a sebességkorlátozást, tehát ilyen probléma nincs. De mondjuk a mai reklámok között egy tévéreklámban egy Volkswagen Golf reklám fut jelen pillanatban, ami egy olyan vezetés támogató rendszerrel van felszerelve, hogy saját maga az autó lefékez, bekapcsolja a vészvillogót, és próbál a jobb oldali részére húzódni, lehúzódni a sávból, hogyha mi már nem vagyunk képesek a vezetésre. És ez egy középkategóriás autó, tehát ma már én azt gondolom, hogy egyre inkább jönnek lefelé a dolgok. Ugye az Unió szeretné, hogyha mondom a sebességhatárral kapcsolatos dolgokat lelassítanák a közlekedést a tényleges előírt szabályokra. Ez csak rajtunk múlik, tehát érdekes dolog az, hogy mi 10 millióan nem feltétlenül tudjuk ezeket a szabályokat betartani, de hogyha határt lépünk nyugati országok irányába, ahol kőkeményen büntetnek a rendőrök, és nem kell előre nekik elmondani, hogy hol állnak kint, ott minden szabályt be tudunk tartani. Ugye van még egy olyan újdonság, ami eddig nem volt, és én nagyon örülök neki, a repülőgépekhez hasonló fekete dobozt kell majd ennek a szabályozásnak a mentén, ha elfogadja az Unió, beépíteni az autókba. Ez rengeteg baleseti szimulációnál, baleseti helyszínelésnél és baleseti okok elemzésénél segítségére lesz majd az ott munkát végzőknek. Alapvetően egy ilyen fekete dobozt kell beépíteni az autóba, ami egyrészt ténylegesen, véglegesen meg fogja akadályozni a kilométer-óra manipulációt. Ez alapvetően a tényleges futás teljesítmény rögzítés és beég magába a processzorba, tehát nem lehet kiszedem, átmókolom, mielőtt még itt a magyarként próbálnánk okosba, csúnyába valahogy megoldani ezt a kérdést. Illetve hát a baleset előtti idő, ugye ennek az egyeztetése zajlik, hogy mekkora időszakot, hány percet, hány órát rögzítsen folyamatosan, hogy a baleset bekövetkeztekor egyértelművé lehessen tenni, hogy ki volt a hibás, vagy mi volt a hibás a baleset bekövetkeztéért.
Ebben a csomagban úgy gondolom, hogy sok nagyon jó követelmény lesz, ami mindenképpen segíti a közlekedést, és nyilván a balesetek megállapítását is. Folytatjuk még a beszélgetést a részletekről, úgyhogy maradjanak velünk, kedves hallgatóink.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Knezsik Istvánnal, az Autós Nagy Koalíció elnökével, és az Európai Unió előtt van egy csomag, erről beszélgettünk már, hogy mi minden követelmény lesz, ahogy mondtad is, hogy felmenő rendszerben az autókban. Mennyi idő alatt alakulhat át az utakon lévő géppark, mondjuk, tehát ilyen rendszerű autókra, hogy mindenben lesz mondjuk templomat és táblafelismerő rendszer, tehát mennyi időre van szükség, hogy ez kerüljön mondjuk túlsúlyba az eddigiek mellett?
Alapvetően sajnos 14 év körül van a magyar átlag életkor, és ahogy ezt a sok, bocsásson meg nekem mindenki, romhalmaz behozzuk az országba, hisz a magyar autóimport több mint 60%-a 15 évnél idősebb járműről szól. Gyakorlatilag ez hosszú-hosszú évek. Én egy picit szeretném elmesélni, hogy mik ezek a dolgok, amiket meg lehet ma is vásárolni a mai modern autókban, ami én úgy gondolom, hogy segítik a közlekedésünket, és segítik azt, hogy ne kerüljünk bajba. Ugye én csodálatos dolognak tartom, hosszú évek óta elérhető, ez a sávelhagyást figyelő rendszer, aminek az a lényege, hogy szenzorok nézik azt, hogy én az úton maradok-e, persze ennek vannak feltételei, hogy fel legyen festve az út, ő mit érzékel, de én egy nagyon jó dolognak tartom, például egy utoléréses tempomattal kiegészítve, én nagyon sokat közlekedek 20.000 km tájékán havonta. Nagyon-nagyon jó dolog tavasz és az őszi időszakban, egy nagyon nagy esőben, a ködben, hogy gyakorlatilag nagyon fontos a sebesség helyes megválasztása a látási és fizikai tapadási körülményekhez megfelelően, de nagyon jó érzés az, amikor az ember bátran haladhat úgy a ködben, még egyszer mondom, hogy látási viszonyoknak megfelelő sebességgel, hogy az autó egy kanyargós úton is megpróbál és korrigál és segít az úton maradni, illetve az autóm kijelzőjén látom azt, hogy a féktávolságon belül, vagy a féktávolságon túl az autó érzékelésének a mértékében van-e előttem jármű. És ez egy nagyfokú biztonságérzetet ad, hogy ténylegesen a sebességgel egyformán számolja az autó, hogy mekkora fék utat kell megtennem, és egy kis autó sziluett látszódik, ami középen a kijelző mutatja azt, hogyha féktávolságon belül megyek. Persze ez az is kell, hogy a közlekedő társaim tiszteletben tartsák azt a szabályt, hogy követési távolság, mert gyakorlatilag nagyon sok olyan közlekedési baleset zajlik, ahogy átugrálunk egymás elé féktávolságon belül, és ha valaki megijed, ebből szokott lenni általában a koccanásos vagy komolyabb baleset.
Ahogy elmondtad ezt a példát, az jutott eszembe, hogy ebben a rendszerben milyen közlekedésre számíthatunk. Ugye 14 év az átlagéletkor az autóknak, akkor azt jelenti, hogy lesz egy olyan csoport, vagy nem is tudom, hogy ők eltávolodnak egymástól, akik már ezeket a rendszereket használják, és valóban egy biztonságosabb közlekedést tudnak automatikusan bent a személyautóban is követni. És vannak azok, akik pedig közlekednek úgy, ahogyan eddig is, és nem biztos, hogy figyelembe veszik ezt. Mekkora lesz a különbség így?
Hát ez nem lesz, hanem már múlt idő. Ez már elég régóta van, évek óta egyre több vezető és támogató rendszer kerül bele az autókba. Ma már azt mondom, hogy megfizethető mérték, persze ez mindenkinek más a megfizethető mérték, ma már egy középkategóriás autóban is meg lehet találni például az éjjel látó lehetőséget. Peugeot 508-asban pár százezer forintért lehet látni azt, hogyha egy állat, ember, bárki hőkamera alapján előttünk mozog az úton, és sokkal kisebb esély van arra, hogy egy kerékpárost elütök. Tehát van egy csomó jó dolog, ami szivárog lefelé egyre inkább az egyre alsóbb kategóriákba, valóban párhuzamosan lesz hosszú éveken keresztül, mindenki a saját pénztárcájának a tükrében fogja első körben ezeket a járműveket megvenni. Ma ott tartunk, hogy az ötös, öt szint van az önvezető képességben. Ugye az önvezető autó az a vezetés támogató rendszereknek az összekapcsolása. És innentől kezdve ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes kérdéskör, hogy el fog-e jönni az, amikor kötelező az önvezető képesség, el fog-e jönni az, én nem szeretném, én a lehetőségét szeretném megkapni ennek a biztonsági csomagnak, amit ma is használok, és nagyon-nagyon hálás vagyok, például eszméletlen jó dolog egy kiparkolás segítő rendszer, amikor két nagy teherautó beáll egy parkolóba mellé, vagy egy megemelt teherautó, és próbálnék kijutni, és az autó saját maga befékez, hogy ne tudjak neki menni senkinek, miközben csorgok kifelé. Tehát van ennek egy csomó szép része, és van egy olyan csomó része, amivel én úgy gondolom, hogy még a jövőt kell várni.
Én is úgy gondolom, hogy kell a jövőt várni, én az emberi tényezőt semmiképpen nem tenném ki, hiszen úgy gondolom, hogy bizonyos helyzetekben föltétlenül ott kell ülni valakinek, aki a döntést meghozza. Köszönjük az információkat, folytatjuk még a beszélgetést, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Knezsik Istvánnal, az autós nagy koalíció elnökével, és abban a csomagban, ami az EU előtt van, ebben a károsanyag kibocsátásnak a szabályzása is benne van. Mit fog jelenteni ez a személyautókra vonatkozóan a jövőben? Mi az, amit változtatni kell, hogy ennek megfeleljünk?
Kicsit szomorú vagyok, tehát az egyik szemem sír, a másik nevet. Inkább sírok, mert ugye ez a szabályozás csomag, amit az új autó gyártókkal szemben csak az Európai Unió követel és előír, ez a világ más tájain nem létezik. Tehát mindenkinek felelősnek kell lenni ugye a károsanyag kibocsátásban, de a fizikai határokon és korlátokon belül, miközben az unió polgárai a mai napig olyan járművekkel közlekednek, amik kifejezetten szennyezőek. Tehát egy nagyon rossz, extrém, mondjuk őszi-téli időszakban, amikor sok smog van egy városban, egyébként a személygépkocsi károsanyag kibocsátása 6% mindösszesen, a többi, ugye az egész közlekedés az 16%, 16% fölött a lakossági fűtés és az ipar a szennyező. Én úgy gondolom, hogy nem ez a legnagyobb problémája a Földnek. Persze felelősek vagyunk érte, és át kell gondolnunk, hogy a napi közlekedésben el kellene nekünk autóval mennünk oda, ahova megyünk. Biztosan autóval kell ezzel menni, de ha végig gondoljuk a mindennapi útjainkat, visszatérve ide erre a példára, a mai modern Euro 6.2-es dízelmotorok jobb levegőt engednek a környezetükbe, mint amit beszívnak, hisz alapvetően az égés során légtisztítóként lehetne őket üzemeltetni. Vannak ennek a fizikának törvényszerűségei, hogy amikor gyakorlatilag kőolaj származékok égésekor legalább 7 károsanyag kibocsátás van, de vannak fizikai összefüggések, hogy a nitrogénoxid és a széndioxid összefügg, az egyik 3% a nitrogénoxidok, 75% a széndioxid az égéskor. Ha a széndioxidot csökkentem, akkor a nitrogénoxid nő, és ha a nitrogénoxidot csökkentem, akkor a széndioxid. Mindenkinek minden elvárásnak nem lehet megfelelni. Fizika órára vissza kell ülni ennek érdekében, és amikor valaki azt gondolja, hogy milyen típusú hajtáslánccal közlekedik, hogy az elektromos autó mennyire jó, vagy mennyire szép, számoljuk meg annak az áramnak az előállítását, hogy valahol hol képződik az akkumulátor előállítását. Tehát próbáljunk felnőttként egy komplex gondolkodásban, egy komplex rendszerben gondolkodni, és akkor ki fog derülni, hogy a hajtásláncok párhuzamosan hasonló károsanyag kibocsátással rendelkeznek.
Mekkora változtatásra lesz szükség a járműgyártásban, hogy megfeleljenek ezeknek a szabályozásoknak? Kell átalakítani motorokat, illetve a személyautókat?
Mindent át kell alakítani, én azt gondolom, csak az a baj, mondom, hogy az utakon rengeteg jármű marad, ami szennyezőként ott marad. Nem vagyunk felnőttek, és nem legális szervizekben tartjuk karban. A károsanyag kibocsátás nem valós értéket mutat, viszont az új autóknak meg olyan szabályozási környezetnek kell megfelelni, amit azt kell mondjam, hogy a fizikai korlátokon belül teljesíthetetlen.
Itt a különbségek akkor ezek szerint csak nőni fognak, arra várható szabályozás, hogy a régi személyautókkal kell valamit tenni, vagy lecserélni?
Erre van egy nagyon egyszerű módszer Európában, a szennyező többet fizet. Tehát olyan típusú adóztatást kell bevezetni Magyarországon, ahol a tényleges kibocsátás alapú legyen a károsanyag kibocsátásnak megfelelően az adóztatási rendszer, és akkor ezt a kérdést a pénztárcánk egyértelműen el fogja dönteni.
Akkor ez biztos vagyok benne, hogy azért érzékenyen érinti azokat, akik személyautót vezetnek, de nyilvánvalóan ez egy teljesen jogos szabályozás lehetne. Hogy lehetne ezt bemérni? Tehát ezt akkor megtennék mondjuk akár egy műszaki vizsga alapján?
Hát ugye ma is a műszaki vizsga alapján meg kell felelni az euronormáknak. Kicsit ellentmondásos számomra a magyarországi szabályozás, mert minél régebbi egy autó, annál kevesebb kilowattadót fizet. Ezzel szemben az európai modern társadalmakban támogatják adócsökkentéssel azokat a járműveket, amik a mai kor szellemének megfelelően alacsony károsanyag kibocsátással rendelkeznek.
Vannak akkor változások, ezekre várunk, és ezek gondolom befolyásolják majd a közlekedésünket, és nagyon szépen köszönjük az információkat. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Knezsik István az Autós Nagykoalíció elnökével beszélgettünk az elmúlt percekben. Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszonthallásra.